Az elmúlt napok híreinek, hátteréről, összefüggéseiről és szereplőiről szól a Szabad Európa címlap című podcast sorozata. Én Lampi Ágnes vagyok, és azt ígérem, hogy kétes forrású Facebook kommentek és posztok helyett hiteles embereket objektíven kérdezek majd. Címlap minden hétfőn reggel a Szabad Európán. Szuverenitásról, meg szuverenitás védelemről fogunk beszélgetni, és megpróbáljuk ezt a fogalmat majd megfejteni, hogy mit is jelent pontosan. Nem véletlenül jött ez a téma, mert hogy Kocsis Máté a Fidesz frakcióvezetője az esztergomi frakció ülés után tartott egy sajtótájékoztatót, és azt mondta, hogy készül egy szuverenitás védelmi törvénycsomag, és úgy fogalmazott, hogy az ennek az egésznek a célja, hogy megnehezítsék azoknak a dolgát, akik külföldön dollárért árulják a hazánkat, és így akarnak borsot törni a baloldali újságírók, álcivilek és dollárpolitikusok orra alá, akik szerinte amerikai demokrata dollármilliárdosoknak vagy brüsszeli multinacionális cégek érdekeinek elegetéve politikai hatalomhoz kívánnak jutni. Na szóval egy hosszú körmondatot mondott Kocsis Máté, de megpróbáljuk majd megfejteni, és méghozzá azért is, mert sokan azt mondják, hogy mindez a törvény, vagy ennek a törvénynek a részei orosz mintára készülnek, hogy így van-e, erről fogunk beszélgetni Takácsi Dorka, Oroszország szakértővel. Köszönöm szépen, hogy itt vagy nálunk.
Köszönöm szépen a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat is.
Azért jött ez elő ez a téma, ugye több szakértő így fogalmazott, hogy ez a törvény, amelynek a részleteiről egyébként még nem sokat tudunk, majd idézek még hasonló mondatokat Kocsis Mátétól, de azért jött ez a párhuzam elő, mert hogy Oroszországban is van egy ilyen törvény, 2012-ben hozták ezt a törvény, külföldi ügynök törvénynek hívják, és azóta, 2012 óta többször is szigorították ezt a törvényt. Szóval hasonló készülhet itt, hogy látod, és hogy az a törvény, az mennyire lehet az előképe annak, ami most Magyarországon készül?
Hát ez azért nehéz kérdés nyilván, mert jelenleg ugye arról, ami Magyarországon készül, erről bizonyos információk vannak, de ezek inkább sejtések, mint konkrétumok. De ugyanakkor az az irány, amifelé ezek az információ morzsák összeállnak, és amire ezek mutatnak, az semmiféleképpen sem pozitív, hiszen így, ahogy ez elhangzott, valóban Oroszországban 2012-ben már egy jogszabályba foglaltatott ez, hogy a külföldi ügynökök, vagyis hát az inasztráni agentek, rövidítve ino agentek, hiszen az oroszok nagyon szeretik a rövidítéseket, és előszeretettel használják őket, tehát megszületett ez a fogalom, ami eleinte egy meglehetősen targetált dolognak tűnt. Tehát eredetileg ez kizárólag olyan civil szervezetekre vonatkozott, akik kaptak külföldről pénzt egyrészt, másrészt pedig nem a civil tevékenységen túl politikai tevékenységet is végeztek. Eleinte, amikor rájuk került ez a megjelölés, akkor nekik magukat kellett kérvényezni, tehát maguknak kellett a felvételüket kérvényezni az igazságügyi minisztériumnak a regiszterébe, tehát ebben még volt egy ilyen önkéntes bekerülés, hát hogy az mennyire volt nyilván önkéntes, ez másik kérdés, de ebben az időszakban még ugye nekik kellett a felvételüket kiremezni ebbe a regiszterbe. Hát ahogy teltek, múltak az évek valóban, hogy kinek kell bekerülni ebbe a regiszterbe, ez dinamikusan nőtt. Tehát egy idő után már az sem volt feltétel, hogy konkrétan pénzt kapjon külföldről az adott szervezet. Elég volt az, hogyha csak az gyanítja róla az orosz igazságügyi minisztérium, hogy befolyás, külföldi befolyás alatt áll, illetve nyomás alatt, tehát valamelyik a kettő közül. Tehát igazából ugye ez már ugye akkor megkerülte az, hogy külföldi pénzt kapjon ez a szervezet, illetve dinamikusan bővült azon tevékenységi kör is, amely tevékenységeket végző szervezetek bekerültek ide, tehát így aztán többek között ugye az egyetlen nagyjából komolyan vehető közvéleménykutató is bekerült ebbe például, tehát egy közvéleménykutató is úgy tűnik, hogy veszélyes külföldi ügynök lett ez a Levada Központ, számtalan sajtótermék, blogger, aktivista. Politikához nyomokban sem kapcsolódó tevékenységet végző például zöld ügyeket képviselő civil szervezetek, és így tovább. Tehát ez egy egészen elképesztően nagy kör lett a végére, és hát ugye hol van még a vége egyrészt. Ugye, hogy ez mit jelent valójában? Tehát, hogy egyrészt ők megkapták ezt a billogot, hogy ők külföldi ügynökök, ugye eleinte, mint mondtam, nekik kellett kérvényezni ezt, egy ideje ez már nem így van, tehát egy ideje most már az igazságügyi minisztérium dönti el, és adja ezt a bélyeget a civil szervezeteknek, és hát külföldi ügynöknek lenni nem leányálom. Tehát ez nagyon sok szinten nehezíti meg egy szervezet vagy egy személy munkáját, hiszen ugye, mint mondtuk most már, ugye nem csak szervezet lehet, hanem személy is természetesen.
Tehát akkor igazából ezt úgy kell elképzelni, hogy ennek a folyamatnak a során bizonyos szervezetek, orgánumok megkapják ezt a titulust, hogy ők külföldiek által pénzelt vagy támogatott szervezetek, és ez onnantól kezdve milyen változás, hogy az ő mindennapjaiban? Szóval onnantól kezdve másként más szabályok vonatkoznak rájuk, vagy mi történik ilyenkor?
Igen, tehát egyrészt kapnak a nyakukban rengeteg olyan adminisztratív terhet, amit egyébként nem kéne. Tehát rengeteg olyan plusz adminisztratív teendőt kell ellátniuk, amit korábban nem. Tehát rengeteg olyan plusz papír munkával kell szembesülniük, amit ha mind meg akarnak csinálni, ki akarnak tölteni, akkor ugye vagy a korábban folytatott tevékenységről kell előforrásokat, embert átcsoportosítani, hogy legyen, aki megcsinálja ezt a rengeteg plusz papírmunkát, vagy fel kell erre venni embereket. Na most ennek mind nyilván vannak költségei. Az orosz civil szférát korábban sem vetette fel különösebben a pénzt, tehát mondjuk amikor ez már bevezetésre került, ez már akkor is, tehát 12 környékén is már éves szinten forintban számítva több százezres, illetve milliós tétel volt, amit azért megérez egy civil szervezet, tehát egyrészt ugye adminisztratív teendőkről beszél. Innentől fogva másodszorban rendszeres hatósági vegzálásra számíthat egy civil szervezetnek minősített entitás, ami azt jelenti, hogy soron kívül kaphat a nyakába adóügyi ellenőrzéseket, gyakorlatilag bármikor rendszeres vendégként kopogtathat az ajtaján az igazságügyminisztérium, a belügyminisztérium, és így tovább. Innentől fogva, hogy valaki külföldi ügynöknek minősül, az összes megnyilvánulásában, legyen az podcast, legyen az hírlevél, legyen az poszt bármilyen felületen, egy konkrét paragrafust kell kitennie, hogy ő külföldi ügynök, ő külföldi ügynök. Tehát, hogy ki kell tennie egy meglehetősen elrettentőnek ható üzenetet, jellemzően ugye csupa nagybetűvel, tehát, hogy brandértékben ez nem jó. Tehát ez a szemnek nem egy kellemes felirat. Nyilván 12 óta már megszokta, aki ezeket a
termékeket fogyaszt. De a működésüket ez veszélyezteti, ez a helyzet?
Abból a szempontból mindenképpen, hogy innentől fogva velük azért, mivel ők onnantól egy problémás partnernek fognak számítani, érezhetően megcsappan sok esetben a megrendelések, partnerségek száma, hiszen nyilvánvalóan a korábbi partnerek, korábbi szervezetek, akik akartak vagy együtt dolgoztak velük bármilyen témában, hát onnantól fogva ők is kétszer meggondolják, hogy szeretnének-e velük együttműködni, és akarják-e esetleg ők is magukra vonni a hatóságok megkülönböztetett, de semmiképpen sem pozitív figyelmét. Tehát ez innentől fogva kifejezetten megnehezíti az életüket. Nem véletlen, hogy nagyon sok külföldi ügynök igazából, vagy hát külföldi ügynöknek minősített szervezet, illetve entitás már jó ideje külföldről végezte a munkáját, tehát például itt kiemelném a Medúzát, ami talán az egyik legjobb, és általán nagyon melegen ajánlott már jó ideje Rigából, Lettországból működő orosz sajtótermék, ez egy online oldal, tehát például ők is jó ideje már külföldről működnek, de nem messze nem a külföldi ügynökség egyébként a legrosszabb, ami történhet egy szervezettel, hiszen aztán tovább súlyosbodott a helyzet, illetve hát még egy kategóriát vezettek be, és az általam előbb említett Medúza többek között már idén tavasz óta nem csak hogy külföldi ügynöknek számít, de a ranglétrán, ha úgy tetszik, akkor még egyet lépett előre, tehát nem kívánatos szervezetté is minősült. Na most a nem kívánatos szervezet, nincs látjani egy organizáció, na most, ha valaki ilyenné minősül, akkor neki gyakorlatilag teljesen ellehetetlenítik a munkáját. Onnantól fogva nem csak az előbb felsorolt nehézségek fognak érvényesülni az esetében, hanem konkrétan olyan orosz személyek, akik együtt dolgoznak, együtt működnek vele, ők büntethetők lesznek, akár 8 év szabadságvesztést is kaphatnak, tehát azt hiszem, hogy talán ez a legdurvább kategória. Na most, hogy mitől lehet valaki nem kívánatos szervezet, hát ennek a definíciója egészen érdekes, mert szinte egy terrorszervezet leírására hasonlít, tehát hogy ahhoz, hogy valaki nem kívánatos szervezetté minősüljön, hát ehhez neki a hivatalos megjelölés szerint az állam biztonságát veszélyeztetnie kell. Na most hát ehhez képest, akiket látunk nem kívánatos szervezeti listára felírva, tehát ugye többek között a Medúza lett ilyen a végén, ami egy sajtótermék, egy színvonalas, olvasható sajtótermék például. Tehát igazából kívülről nézve ezek a kategóriák komolyan vehetetlenek, de az adott szervezet életére gyakorlatilag teljesen ellehetetlenítő hatást gyakorolnak.
Ugye két dolog még ehhez, amit itt én is olvastam, amiről itt ugye mi is beszéltünk, hogy egyre szigorúbb és szigorúbb lett ez a törvény az évek folyamán, és egyre több kategória, vagy egyre, hogy mondjam, a másik oldalon nézve pedig egyik könnyebben bekerülhetett bárki ebbe a kategóriába. Viszont azt néztem, hogy tulajdonképpen ők egy amerikai törvényre hivatkoznak. Ezt vegyük már elő, és tegyük már helyre. Ugye azt mondták itt, hogy amikor 2017-ben szigorították, és ugye kiterjesztették a sajtóra is, ez válasz volt arra, hogy az Egyesült Államok külföldi ügynöknek nyilvánította az orosz állami Russia Today hírcsatornát. Ugye ebből annak idején nagyon nagy hír volt, meg a Sputnik hírügynökséget. És azt ők akkor azt mondták, hogy ha ez így történik, erre hivatkozva kezdődött el tulajdonképpen ezeknek a sajtótermékeknek úgymond a vegzálása. Tehát tulajdonképpen ők csak válaszoltak az amerikaiakra. Ezek voltak a vádak. Ez mennyire értelmezhető ez a magyarázat?
Ez a magyarázat szerintem nyilvánvalóan csak politikai kontextusban értelmezhető, tehát igen, én is úgy gondolom, hogy ez nem volt teljesen indokolt, ugyanakkor ezt az indoklást én el tudom fogadni az ő szempontjukból, tehát ez végül is számukra lehetett egy szempont, viszont én úgy gondolom, hogy már ennek a fogalomnak, tehát a külföldi ügynök koncepciónak a bevezetésekor ez benne volt a levegőben. Tehát nem gondolnám, hogy ez már a kitalálása pillanatában is ez egy viszonylag szűk csoportra targetált dolog lett volna, tehát szerintem a lehetőség nyilván már meg volt teremtve, hogy ez szükség szerint bővítsék. Tehát ezt inkább én egy ürügynek érzem.
Egyébként ehhez képest jó néhány orosz szervezet, civil szervezet az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordult. Ugye erről is nagyon sokat lehetett olvasni. Oroszországot egyébként kártérítés fizetésére is kötelezték. Ha jól emlékszem, 2021-2022-esek ezek a történetek. Ezeknek mennyire lehet visszatartó ereje, vagy ezt hogyan kell ebben a nagy politikai kontextusban értelmezni? Tehát van ezeknek hatása bármilyen szempontból?
Semennyire, annál is inkább, mert Oroszország folyamatosan kivonta magát a nemzetközi bíróságok, európai bíróságok hatósága alól. Tehát úgy gondolom, hogy nincs, és jelen pillanatban ilyen jellegű visszatartó erőt szerintem semmilyen külföldi hatóság nem tud gyakorolni az orosz államra, hiszen az orosz állam gyakorlatilag ezt a szuverenitást, amire minden egyes alkalommal hivatkoznak, ezt ugye nem csak belső ellenségekkel szembeni fellépésre, illetve hát ellenfelek, ellenlábasok, nyilván ez egy nagyobb kategória, nem csak a velük szembeni fellépésre alkalmazzák, hanem a külsőre is, tehát az általuk folyamatosan sugallt és ismételt, illetve mindenfajta hivatkozási alapként megjelölt szuverenitás, gyakorlatilag ez ezt jelenti az ő szemükben. Tehát azt szerint a szuverenitás, illetve a szuverén demokrácia koncepciója által, amire ugye Vlagyimir Putyin is előszeretettel hivatkozik, amióta ez bekerült a közbeszédbe, ugye majd erről is szívesen beszélek, hogy ez mikor és hogy, mert nagyon érdekes. Tehát amióta ez bekerült a közbeszédbe, és ugye a jelenlegi hatalom folyamatos hivatkozási alappá tette, nos hát azóta igazából ezt látjuk, hogy ennek a fogalomnak az a lényege, hogy ugye egyrészt meg vannak jelölve a belső ellenfelek, külső ellenfelek, és hogy őket gyakorlatilag minden eszközzel el lehet hallgattatni. Ez ebbe a koncepcióba gyakorlatilag belefér, hiszen ez azt képviseli, hogy az orosz nép gyakorolja a hatalmat, de gyakorlatilag egyedül az általa megválasztott kormányzat révén. Tehát ez gyakorlatilag egy olyan elképzelés, ami hát kvázi teljhatalmat ad a kormányzatnak, és azt fogadja el, hogy igazából a fékek ellensúlyok nem léteznek, ez egy olyan kreatúra, aminek nincs értelme, ezt egyébként Vlagyiszláv Szurkov többször is kifejtette, hogy ezt ő egyáltalán nem tartja célra vezetőnek, ez egy működésképtelen elképzelés. Tehát ez szerint a koncepció szerint a kormányzat gyakorlatilag bármit megtehet és meg is kell tennie, hogy ezeket a külső-belső megjelölt ellenfeleket elnémítsa, illetve hát hatástalanítsa.
És működik ez a történet? Vagy ez az úgy, hogyha most már ugye évekre visszamenőnek látjuk a hatását, szóval, hogy elérte a kívánt hatást? Ugye arra célzok, hogy nyilván azok a szervezetek, orgánumok, azok tényleg elhallgattak, és tényleg nincs már úgymond ellenvélemény, ha már itt a közbeszéd került szóba?
Alapvetően elérte a hatását, már csak azért is, mert nyilván ugye ennek a ez egy nagyon csúszós lejtő volt, mint ahogy láttuk. Tehát elindult azzal, hogy ugye szűkebb csoportra vonatkozott ez a külföldi ügynök státusz, majd ugye már egy jóval nagyobb csoportra és egy egyre bővülő csoportra. Hát nyilvánvalóan az ő életük az ilyen szervezetnél dolgozó emberek élete is olyan szinten nehezedett meg, hogy egy idő után úgy gondolom, hogy sokak számára eljön az a pillanat, amikor már személyesen számukra vagy nem jelent biztonságot ilyen szervezetnél dolgozni, vagy egyszerűen már nem éri meg, úgy látják. Tehát, hogy igazából úgy gondolom, hogy sokak életében hozott ez kemény döntéseket, de túl ezen, hát ugye rengeteg sajtóterméket be is zártak. Ugye többek között azért is, mert például, mint ahogy említettük, hogy ugye az ő brandértékük jellemzően nagyon sérült, hiszen onnantól veszhettek hirdetőket is, veszhettek partnerségeket és hasonlókat. Na most a piacról élő médiumok számára azért ez egy probléma lehetett sok esetben, illetve hát láttunk azért, tehát nem mondanám, hogy kizárólag ez véreztette ki a civil szférát, hiszen a hatalom számtalan egyéb eszközzel is rászállt a civil szférára, illetve mindazon területekre, ahol még az információszabadság érvényesült. De hát ebben a pillanatban ugye azt látjuk, hogy Oroszországon belül szabad média gyakorlatilag nincs, tehát az orosz nyelven tényleg sajtóterméknek számító dolgokat, ezeket kizárólag online lehet olvasni. Ezeknek a többsége jellemzően Oroszországban be van tiltva, tehát még Oroszországon belül is csak VPN-nel lehet őket olvasni. Ugye a civil szervezetek nagy része el kellett, hogy hagyja az országot, tehát azon civil szervezetek, akik még valamilyen módon dolgoznak Oroszországban, ők is nagyon nehezen is külföldről teszik ezt jellemzően. Nyilván vannak még civil szervezetek Oroszországban, de úgy gondolom, hogy ők leginkább most már az úgynevezett gongókra hasonlítanak, hiszen ugye mivel pénzhez nem nagyon jutnak máshogy, mint az államtól, így azért erősen megkérdezik, hogy akkor ők az államtól mennyire független szereplők, annál is inkább, mert többek között van egy elnöki támogatási alap. Na most a jelenleg Oroszországban működő civil szervezetek pénzügyi támogatásainak a nagyja az ebből az elnöki támogatási alapból folyik be. Na most ez nyilván nem jön úgymond ingyen, ehhez nyilván tartoznak elvárások, és ugye azt senki sem gondolja, hogy itt bármi olyan célt tudnának akkor ők elérni, vagy bármilyen olyan ügyön tudnának dolgozni, ami akár csak marginálisan is eltér, vagy minimálisan is eltér az elnök, illetve az elnöki adminisztráció által képviselt iránytól bármiben. Tehát igazából ők gyakorlatilag itt a hatalmat szolgálják ki, lehet, hogy más köntösben, vagy vele párhuzamosan, de hát ugye ők akkor itt igazából már nem klasszikus civil szervezeti tevékenységet folytatnak.
Az, hogy Putyin népszerűsége még mindig töretlen, annak ellenére, hogy mi minden zajlik, nyilván a háborúra is gondolok, az ennek is köszönhető, hogy látod? Vagy arra kérdezek rá, hogy ugye sokan beszélnek, és neked is az egyik szakterületed az, hogy hogyan jelenik meg az információ, milyen formában, akár külföldről, akár belföldön, akár a dezinformációs technikákat nézve, az, hogy ez ilyen úgymond profi működik most idézőjelben nyilván a hatalom szempontjából, és az, hogy Putyin ennyire népszerű még mindig, a sok-sok vesztesség, vagy akár az életszínvonal esése miatt is, gazdasági nehézségek miatt is, az ennek is köszönhető, vagy ennek köszönhető? Lehet ennyire direkt, hogy mondjam, egyenlőséggel lehet tenni a kettő közé?
Ennek egy elképesztően nagy hatása van, és úgy gondolom, hogy ezt még mindig alábecsüljük. Tehát gyakorlatilag az orosz hatalomnak, tehát többek között, nem kizárólag, de többek között ennek a külföldi ügynek, törvénynek a következményeképpen sikerült egy olyan információs teret létrehoznia, amiben gyakorlatilag kizárólag az az információ van már csak benne, amit azt akarják, hogy benne legyen. Tehát sikerült megvalósítani gyakorlatilag a totális kontrollt az orosz információs tér felett. Ami azt jelenti egyébként, hogy nyilvánvalóan vannak, tehát megteremtik az illúzióját sok esetben annak, hogy többféle narratíva is van, de ennek komoly irodalma van, és komoly kutató foglalkoznak azzal, hogy feltárják, és ugye kielemezzék azt, hogy ez mennyire tudatos, elképesztően tudatosan működik az orosz propaganda, hihetetlenül szervezett, ugye elképesztő forrásokból gazdálkodik, és nyilvánvalóan egy egészen egyedülálló eszközrendszer is a birtokában van. Tehát ugye például nyilvánvalóan nem minden ország tudná megtenni, hogy az internet bizonyos szegmenseit lezárja, ugye bizonyos oldalakat blokkolnak. A legtöbb közösségi média, amit mi Magyarországon például simán használunk, ugye ez Oroszországban nem elérhető, csak VPN-en, de ugye ez is már benne van a levegőben, hogy nem biztos, hogy sokáig így lesz. Ugye az is benne van a levegőben most, hogy valószínűleg a YouTube-ot is blokkolni fogják, ez eddig ugye nem volt így. Kérdés, hogy miért egyébként, talán furcsa is, hogy ezt eddig még nem tiltották be. Tehát gyakorlatilag az orosz társadalomnak egy jelentős része, tehát főleg az idősebbek közöttük a tévénézés még mindig gyakorlatilag a legerősebb információ forrás, mint olyan. Tehát amikor egy átlag orosz a hírekről tájékozódik, mondjuk kivéve mondjuk a 30 alatti generáció, náluk ez nyilván generációsan azért fordult egyet, ők jellemzően az internetről tájékozódnak a külföldi, illetve belföldi hírekről, de az ennél idősebbek jellemzően a tévéhez fordulnak, tehát több mint 70%-uk még mindig elsődlegesen a tévére hagyatkozik. Na most Oroszországban a tévében már nagyon régóta semmi olyan nem mehet le, ami akár csak marginálisan is eltérne a központi direktíváktól, tehát hogy itt azért nem hangoznak el véletlen dolgok.
Uh-huh. Tudom, hogy nem Magyarország a szakterületed ebből a szempontból, de azért mégiscsak adódik a kérdés, hogy azok a mondatok, amelyeket az előbb idéztem Kocsis Mátétól, amelyek elhangzottak ezen a sajtótájékoztatón, a szuverenitásvédelmi csomaggal kapcsolatban, azért sokan arra hívják fel a figyelmet, ez Bíró Zoltán is egyébként éppen nyilatkozott a minap, és azt mondta, hogy ugyanazok a tendenciák látszanak, ha most a folyamatokat nézzük, meg ezeket a mondatokat ő úgy fogalmazott, hogy szinte össze lehet hasonlítani azokkal a mondatokkal, amelyek annak idején, vagy évekkel ezelőtt akár Oroszországban elhangzottak. Most Kocsis Máté egyébként beszélt a vasárnapi újságban, és azt mondta, hogy tulajdonképpen itt a választási törvénynek a kiterjesztéséről is szó van, és hogy jövőben azokra az álcivil szervezetekre vonatkozna, amelyek választáson indulnak, és ugyanazok a szabályok vonatkoznának elszámolás, működés, elfogadható finanszírozás terén, mint a pártokra, és hogy ezt a törvényt akár politikai korrupció ellenes törvénynek is lehetne hívni. Azért mondtam ezeket az idézeteket, mert picit visszacsengett mindazon, amit most az orosz helyzettel kapcsolatban elmeséltél, ezekre a mondatokra is. Láthatóak ezek a párhuzamok?
Igen, nagyon. Azt kívánom, hogy bárcsak neki én ezt mondanom, de határozottan igen. Tehát éppen ezért jó, hogy most erről beszélgetünk, tehát hogy igazából pontosan ezért tanulságos visszanézni mindazt, ami 2012 óta történt Oroszországban, hiszen ugye amikor ott bevezették ezt a külföldi ügynök törvényt, egészen hasonló érvelésekkel találkoztunk, és azóta is egészen sokszor összecseng ez. Tehát, hogy ugye amikor itt transzparenciát emlegetünk, illetve az, hogy ez miért lenne egy újabb kiváló eszköz arra, hogy átláthatóbbá váljanak a dolgok, tehát ez erősen összecseng azért azzal, amivel annak a külföldi ügynöktörvénynek a bevezetését indokolták. Ugyanakkor például én nem vagyok arról meggyőződve, hogy ez mindent megoldana. A legsekélyebb mértékben sem vagyok meggyőződve arról, hogy ez bármit is megoldana, hiszen nem tudom, hogy ez bármilyen más szervezetre fog-e vonatkozni, és hát azért láttuk, hogy a kormány oldalról is a kampánynak egy tetemes része ki van már szervezve, amit nem a pártok végeznek, hanem a pártokhoz közel álló oldalak, például Facebookon, ugye pont mostanában látunk híreket arról, hogy gyakorlatilag egészen elképzelhetetlen összegek jelentek meg.
Ezek hasonló technikák, mint amelyek Oroszországban is működnek?
Egészen hasonlóan, tehát úgy látom, hogy sok esetben van orosz inspiráció. Még ha nem is mindig van, vagy viszonylag ritka is az, amikor kimutatható konkrét orosz kapcsolat, az mindenképpen látható, hogy egy adott esetben kiváló inspirációs forrásként szolgálhattak ezek, hiszen ugye ott már évek óta egy másik környezetben ugyan, de sok esetben nagyon hasonló működési mechanizmusokat használó technikákat látunk, úgyhogy hát én nem tartom kizártnak, hogy ez onnan inspirálódott.
Uh-huh. Akkor még egy idézetet hagy hozzak, mert erre is többen fölkapták a fejüket. A Magyar Nemzet írta meg, mert ugye nem igazán lehetett tudni, hogy Orbán Viktor miről beszélt az esztergomi frakciulésen, de a Magyar Nemzet megírta, vagy legalábbis írt ebből, és azt mondta állítólag ott Orbán Viktor, hogy a magyar szabadság az ugye nem Brüsszelben vagy Amerikában fog eldőlni, hanem itt, és hogy a globalista elit tagjai itt vannak Magyarországon, például az irányítás nélküli Budapestet hozta, és megnevezett egy új, már egy következő ellenséget, magukat függetlennek mondó helyi médiumokat. Ez jelent meg a Magyar Nemzetben, és úgy fogalmazott állítólag Orbán, hogy kisméretű szerkesztőségek semmiből jöttek, céljuk pedig riogatás, feszültségkelt és nemzeti érzelmű önkormányzatok ellen. És megint csak visszatérve ezekre a mondatokra, ezek mennyire hasonló hasonlóak akár az ilyen típusú mondatok azokhoz, amik mondjuk Oroszországban vannak?
Szerintem ez kifejezetten felismerhető például abban a Szurkovi érvelésben, amivel például ő 2006-ban először prezentálta ezt az úgynevezett szuverén demokrácia elképzelést, hogy miért lenne, vagy hát miért ez a tökéletes államforma, illetve hát berendezkedés Oroszország számára. Tehát itt nagyon, nagyon kézzelfoghatóan ki van jelölve, hogy lám itt egy olyan belső ellenség, ellenfél, ami gyakorlatilag itt a szuverén, egy szuverén aktor nyugalmát megzavarja, ugye ellene dolgozik, és hogy ez miért nem jó, és hogy ő miért ellenfél. Na most hát egy demokráciában, tehát egy jelzők nélküli, egy klasszikus, egy átlagos, egy klasszikus demokráciában, hát egy kis független médium nem lehet ellenség, nem lehet ellenfél, hát ez egy demokrácia alapja. Tehát ez egészen elképesztő, tehát ezt én egyrészt nagyon furcsának látom, másrészt azt látom, hogy sajnos ez a szurkovi elképzelésekkel tökéletes összhangban van.
Uh-huh. Egyébként csak még egy gyors kérdés a végére, hogy azért Magyarországon is azt látjuk, mintha ennek több szakasza lenne, vagy több része lenne ennek a folyamatnak. Beszéltünk már mi is róla itt az adás előtt is, felemlegettük 2013-at, amikor Lázár János a Norvég civil alapnak mennek, és akkor tulajdonképpen nem is nagyon lehetett érteni, hogy mi ennek az egésznek a célja. Ugye úgy próbáltuk megérteni, hogy mi lehet ennek az egésznek a hátterében, és aztán utána ott volt 2017, ezt is érdemes felidézni, hogy a civil törvény, amikor ugye itt kimondták, hogy a külföldről támogatott szervezetek bizonyos körére vonatkozik el, és ugye itt emlékszünk, és érdemes is felidézni annak fényében, amit te is mondtál, hogy fel kellett ugye tüntetniük a civil szervezeteknek a honlapjukon, ha jól emlékszem, meg a különböző termékei az, hogy külföldről támogatottak. Talán érdemes ezt felidézni, és ez is összecseng tulajdonképpen azzal, amit mondtál. Aztán utána pedig volt egy másik törvénycsomag, ugye 2018-ban a Stop Soros, és itt is nagyon sok hasonlóság tűnik elő, itt pedig ugye migrációval foglalkozó szervezetek, külföldi támogatással működő civil szervezeteknek mentek neki. Akkor ugyanezek ebben is láthatóak a hasonlóságok ezekben a folyamatokban?
Folyamat szinten szerintem feltétlenül, illetve nyilván ennek, ugye Oroszországban nyilván ennek továbbfejlődött változatait is láttuk. Tehát mondjuk itt azért szerencsére addig még nem jutottunk el, hogy például ugye úgynevezett ilyen külföldről támogatott szervezeteknek mondjuk minden közleményük elején ezzel kelljen kezdeniük adott megszólalásukat, hogy ők már pedig külföldről finanszíroztatnak, tehát azért szerencsére mi eddig nem jutottunk még el, de igen, hát a tendencia az szerintem egyértelmű. Ugyanakkor, vagy nem, azért felmerül a kérdés, hogy tehát értelmezhetjük így a szuverenitásunkat, és akarhatjuk így megvédeni a szuverenitásunkat, de mondjuk mi lenne, ha a környező országok is így tekintenének a saját szuverenitásukra? Tehát mondjuk ők adott esetben nem kérdőjelezhetnék, nem tehetnék fel azt a kérdést, hogy mondjuk a Magyarországról támogatott médiumok külföldön miért képviselnek pártérdeket sok esetben, milyen hatást akarnak ott elérni, de miért kapnak támogatást, és milyen ügyeket szolgálnak. Tehát, hogy azért gondolom, hogy igazából azért ez egy picit zavarosabb víz annál, mint aminek elsőre tűnik. Tehát, hogy nem vagyok benne biztos, hogy ez a legmegfelelőbb megoldás arra, hogy úgymond a kezébe vegye egy ország vezetése a hatalmat, hiszen ugye ennek lehetnek hátulütői, ha esetleg a környező országokban mások is kezdenek gondolkodni a saját szuverenitásukról.